Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma reggel kezdődött el a választást megelőző hivatalos kampányidőszak. Az aktivisták most kezdhettek hozzá összegyűjteni a képviselőjelöltek indulásához szükséges, fejenként 500 ajánlást a választópolgároktól. Orbán Viktor nem sokkal délelőtt 10 óra előtt bejelentette, hogy a Fidesz már is összegyűjtötte a szükséges ajánlásokat, mind a 106 körzetben. Nagyok vagyunk, erősek vagyunk és győzni fogunk, tette hozzá a miniszterelnök. Szinte ezzel egy időben Magyar Péter, a Tisza párt elnöke is bejelentette, egy óra kellett ahhoz, hogy mind a 106 választókerületben összegyűjjön a minimum szükséges 500 aláírás. Magyar Péter elmondta, hogy a jelöltjeik így is folytatják tovább az aláírások gyűjtését, és igyekeznek minden körzetben legalább 1000 aláírást leadni a választáshírodának. Sulyog Tamást magánkihallgatáson fogadja 14. Leó pápa a Vatikánban. Az államfőt házastársa Nagy Zsuzsanna is elkíséri, közölte a Sándor Palota. Mint írják, a köztársasági elnök részt vett a Szent Atya 2025 májusi beiktatásán, ez lesz azonban az első négy szemközti találkozójuk. Az államfő a nap folyamán megbeszélést folytat Pietro Parolin bíborossal, a Szent Szék államtitkárával is, tudatta a Sándor Palota. Átfogó három pillérre épülő ápolóképzési és életpályafejlesztési programot indít a Magyar Református Egyház, Betesda Gyermekkórháza, melynek célja a gyermekápolás minőségének további javítása, a gyakorlati képzés megerősítése, valamint a hosszú távú szakdolgozói utánpótlás biztosítása. Az intézmény közleménye szerint a program első pillére a Skill, azaz készségfejlesztő labor infrastrukturális és eszközfejlesztése, a korszerű, digitális szimulációs elemeket integráló tananyagfejlesztés, valamint az ápolói életpályát támogató ösztöndíj és a rezidens diplomás ápolói programok továbbfejlesztése. A program keretében 5 e-learning rendszerbe integrálható digitális tananyag készül, amelyek a klinikai készségfejlesztést támogatják. A program harmadik pillére az ápolói életpálya tudatos támogatása. A rezidens diplomás ápoló program célja a frissen végzett szakemberek struktúrált intézményi integrációja, míg a diplomás gyermekápoló ösztöndíj a tanulmányi kiválóság és a szakmai elkötelezettség elismerését szolgálja. A Master Good Kft. Baromfi feldolgozó vállalat 72 milliárd forint értékű beruházással kétszeresére bővíti a kapacitását Kisvárdán, melynek nyomán 600 új munkahely jön majd létre, közölte Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Mastergood Kft. Beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a hazai tulajdonú Baromfi feldolgozó vállalat 72 milliárd forint értékű kapacitásbővítést hajt végre, melyhez a kormányzat 22 milliárd forint támogatást nyújt, így hozzájárulva 600 új munkahely létrehozásához. Beszédében aláhúzta, hogy a cég adja a magyarországi baromfi feldolgozás mintegy felét, és a termékeik hasonló arányban kerülnek értékesítésre a külpiacokon, amely arány most tovább fog emelkedni. Kifejtette, hogy Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye ipari termelése 10 év alatt a 2,5-szeresére nőtt, értéke meghaladva tavalyra az 1800 milliárd forintot, miközben a munkanélküliség a felére csökkent. Sport. A kormány 116 millió forint támogatást biztosít a Szerencsi Városi Uszoda idei működtetéséhez, közölte a sportért felelős államtitkár Szerencsen. Schmidt Ádám elmondta, a sportállamtitkárság az önkormányzat megkeresésére döntött a támogatásról azért, mert a kormányzat kiemelten fontosnak tartja a közösségi sportot, különösen az olyan alapsportágokat, mint az úszás. Hozzátette, az ilyen létesítmények működése hozzájárul a lakosság egészséges életmódjához és a sport iránti elköteleződés erősítéséhez. Jelezte, az előző évi támogatásnak köszönhetően nyithatott újra az uszoda, a mostani támogatás pedig a zavartalan működést és a megfizethető szolgáltatásokat biztosítja. Végül az időjárásról. Az összefüggő felhőzet többfelé válhat átmenetileg szakadozottá, de nyugat felől újra záródik a felhőtakaró. A keleti tájakon még számíthatunk további vegyes csapadékra, néhol havazás, ónos eső is lehet, majd később a nyugat felől érkező és gyengülő csapadék zónából több helyen időszakos eső, havas eső valószínű, néhol havazás sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és plusz 7 fok között alakul. Késő estére mínusz 4 és plusz 3 fok közé hűl a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm rádiónk hallgatóit, a szerkesztőt, Túri Saroltát hallják. 1867. február 17-én nevezte ki Ferenc József gróf Andrássy Gyulát Magyarország miniszterelnökének, amivel a hosszú évek óta tartó kiegyezési folyamat végső szakaszába lépett. A magyarokkal való kiegyezés gondolata a színfalak mögött az 1860-as évek eleje óta napirenden volt, de Zsöffi Emil konzervatív politikus például már ekkor papírra vetette egy ahhoz hasonló kompromisszumtervet, ami végül 1867-ben megvalósult. A tárgyalások 1865-ben gyorsultak fel, Deák húsvéti cikke egyértelművé tette, hogy a magyarok hajlandóak engedni 1848-ból a birodalom biztonsága és egysége érdekében. A dualista rendszer kialakításának következő fontos állomása az 1866-os porosz-osztrák-olasz háború, a Königgrätz mellett elszenvedett vereség és Velence elvesztése volt, aminek következtében Ferenc József újra megbizonyosodott arról, hogy Ausztria nem őrizheti meg nagyhatalmi pozícióját a magyarokkal való kiegyezés nélkül. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Dr. Papp József történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi tanára beszél a kiegyezést megelőző évek politikai esemény sorozatáról. Műsorunk egy korábbi adásunk szerkesztett változata.
Solferino után, vagy a 1859-es háború után, ugye, amit Ausztria elvesztett, ugye beindul az a bizonyos tárgyalásos alternatíva kereső időszak. Ferenc József szokása szerint először a konzervatívokkal próbálkozik. 1860. október 20-án megjelentett az októberi diplomát, ami gyakorlatilag majdhogy nem azonos az 1848-49-es konzervatív elképzeléssel, amit úgy szoktunk összefoglalni, hogy a módosított, megreformált, kicsit centralizált 1847-es állapot jön létre. Ezt szoktuk ezt föderalizált centralizmusnak, vagy centralizált föderalizmusnak is nevezni, attól függ, hogy merről nézzük, Bécsből, vagy Pest oldaláról. Ezt a az októberi diplomát nem fogadják el az osztrákok, mert hiszen számukra konzervatív, és nem teremti meg Ausztriát, hiszen megteremti Csehországot, és hogy Ausztria számára, Ausztriára van szükség, és nem pedig Csehországra, meg Ausztriára, meg Magyarországra. És nem jó a magyaroknak sem, mert nem teremti meg azt a törvényes alapot, ami Magyarország számára egyedül elfogadható 1848. április 11-e. Magyar kormány, Magyarországgyűlés, és utána tárgyalhatunk. Mivel senki nem fogadja el, ezért a Ferenc József újabb reformot hajtott végre, ez az úgynevezett februári pátens, 1861 februárában jelenik meg, februári pátens, amelynek értelmében gyakorlatilag az 1849. március 4-i Olmützi oktroyált alkotmányt elevenítik föl, azt modernizálják egy kicsit. Ez az alkotmányos centralizációs program, ugye, amely mögé Anton Schmerling áll, ugye ő lesz ennek az új kormánynak a frontembere, államminiszter, ő nem kancellár, de ugye ő a legfontosabb személyiség, és ugye az alkotmányos centralizációnak kellene most elindulnia. Na de még az októberi diploma időszakában megígérték, hogy összehívják Magyarországgyűlést, méghozzá azért, hogy a Magyarországgyűlés válassza meg azokat a küldötteket, amik majd elmennek a birodalmi törvényhozó testületbe. És 1861-ben, tehát 1861 tavaszán, áprilisban összeül egy Magyarországgyűlés, amelyben elméletileg meg kellene koronázni Ferenc Józsefet Magyarország királyává, és meg kellene választani azokat a bizonyos követeket, ugye, küldötteket a birodalmi törvényhozó testületbe. Az már Magyarország szempontjából teljesen indiferens, hogy közben ugye, kiadtak egy februári pátenst, mert a februári pátens igazából nem a magyar ügyeket érintette, ugye Magyarország státusza nem nagyon változott ugye, októberhez képest, de a birodalomnak a szerkezete az, ami radikálisan átalakult. Ausztria szempontjából egy centralizáltabb modell jött létre, de Magyarország szempontjából elég centralizált volt az októberi diploma is. Összeül az országgyűlés. Két nagy párt, idézőjeles párt, mekkora nincsenek pártok, csak politikai csoportosulások, bár pártnak hívják őket. Ugye két nagy politikai csoportosulás van jelen az országgyűlésen, az egyik a Deák Ferenc által vezetett felirati párt, a másik a Teleki László által vezetett határozati párt. Most az is egy érdekes történet, egy külön adás is megérne, hogy hogyan is került Teleki László ugye Magyarországra. A lényeg az, hogy emigrációból haza jön, mert elfogják, és mindenféle kalandos úton ugye, az országba hurcolják, és végül is szabad politizálásra kap lehetőséget. Tehát Deák és Teleki egyben egyetértenek, hogy nem fogadják el sem a pátens, sem a diplomát. Az a kérdés, hogy hogyan utasítsák vissza. Ja, Teleki egy határozatot hozna, utasítsák el, és oszoljon fel az országgyűlés határozatban, ne Ferenc Józseffel érintkezzenek, de Deák Ferenc pedig azt mondja, hogy egy feliratot kell neki átnyújtani, és ebben a feliratban indokolni, hogy miért is utasítják vissza azt, amit a Ferenc József a diplomában és a pátensben kifejtett. Most a két koncepció között mi a különbség? Ugye Teleki nem kommunikál Ferenc Józseffel azért, mert nem ismeri el őt nem magyar uralkodónak, azon már túl vagyunk, vagy ott még nem tartunk, hát Ferenc József nem koronás király, hanem nem ismeri el őt Magyarország törvényes trónörökösének. Ugyanis ugye az országgyűlés két közjogi helyzetben lévő emberrel érintkezhet feliratban, az egyik az uralkodó, ilyen nincs, nyilvánvalóan nincs koronás király, a másik pedig a trónörökös, aki összehívhatja a koronázó országgyűlést. Nos, ha Teleki nem ismeri el ezt, tehát Ferenc Józsefet trónörökösnek, akkor Teleki értelemszerűen az emigráció logikájának megfelelően a trónfosztást elfogadott és végleges és lezárult dolognak ugye, tartja, és innentől kezdve ugye ezt az ő politikájának a célja az, hogy a tárgyalások megszakadjanak. Tehát oszoljon fel az országgyűlés. Az 1849. április 14-i debreceni trónfosztó Magyarországgyűlés kimondta, hogy bizony-bizony az elmúlt idők azt mutatták, hogy a Habsburgok, Habsburg-Lothringi ház nem tartotta be a magyar törvényeket, ha nem tartotta be a magyar törvényeket, akkor pragmatika szankció érvénytelen. Ugye hát Ferenc Józsefet 1848. december 2-án a magyar királyá nem koronázták meg, mert ezt nem tehették, ugye hát Magyarország gyűlésre ebben nem egyezett volna bele, hanem osztrák császárra nyilvánították. Na most nem azért nem nyilvánították magyar királya, mert akkor le kellett volna tenni az esküt az áprilisi törvényekre is, hanem azért, mert a magyar királyságot ugye nem ismerték el, mint olyat. Végre töröljük el, itt az idő, töröljük el a magyar király címet, és az osztrák császári korona alá minden befér. Ugye hát így már gondolkodott egy császár, második Józsefnek hívták, kalapos király nevet is kapt, ugye magyar történelemben nem is volt Magyarországon soha egy királya. Most ez Ferenc Józsefék is így gondolkodnak, vagy ez a bizonyos kamarilla, ugye, aki akkor ott a hatalmi játszmákat játsza Bécsben, pontosabban ez Olmützben történik, ugye Olmützben, az így gondolkodik. Na most tehát világos, hogy a debreceni logika alapján, vagy az emigráció logikája alapján nincs Magyarországnak királya és trónörököse sem. Deák visszatér az áprilisi törvényekre, mint az utolsó legális és törvényes alapra. Onnan kell elindulni. Próbáljunk meg innen egy normális párbeszédet folytatni. Egy valamit kér Deák Ferenc Józseftől. Az áprilisi törvények elfogadását minden konzekvenciájával együtt. Ha ezt Ferenc József megteszi, akkor trónörökösből uralkodóvá válik, mert megkoronázzák. Ha ezt Ferenc József nem teszi meg, akkor értelemszerűen nem koronázzák meg uralkodóvá, Magyarország királyává, de ha nem koronázzák meg Magyarország királyává, akkor ugyanaz történik, mint ami történt ugye Telekijék oldaláról. Mert hiszen van egy olyan, olyan különböző törvények léteznek Magyarországon, például az, hogy fél éven belül királyt kell koronázni. Na de a taktika a lényeg. Ugye, ad egy kérdés. Ferenc József akar-e tárgyalni áprilisról? Természetesen nem. Ferenc József el akarja fogadni az áprilisi törvényeket? Természetesen nem. Tudja ez Deák? Természetesen igen. Hiszen ők erről beszéltek. Ha nem is négy szem köz, de egy fogadáson. Tehát Deák tudja, hogy amit ő fölkínál, azt a másik oldal vissza fogja utasítani. Na de mire játszik? Arra, hogy a másik oldal utasítsa vissza. A végeredmény ugyanaz, az országgyűlést feloszlatják. Csak ne mi oszoljunk föl, hanem a másik oldal oszlasson föl minket. Erre azért van szükség, mert kívülről így jobban néz ki. Ugye akkor nem mondhatja Ferenc József azt, hogy én tárgyalni akartam, de a magyarokkal nem lehet. Hanem éppen a másikon. Mi tárgyalni akartunk törvényes alapon, de Ferenc Józseffel nem lehet. Tehát ő oszlatja föl. Ő az, aki megszakítja a tárgyalási folyamatot. Tehát Deák egy zseniális taktikus. Miért ragaszkodik 1848-hoz? Nyilvánvalóan ez az a törvényes alap, amiről el lehet indulni, és nagyon érdekes az okfejtés, amit ő végig visz. Azt mondja, hogy ha először az áprilisi törvények életbe lépnek, tehát lesz Magyarországnak kormánya, összehívják a Magyarország gyűlést, ja, úgy néz ki, mintha itt 61-ben országgyűlés lenne, de nincs, mert hiszen ugye nincsenek itt az erdélyi követek. Vagy nincsenek itt erdélyi képviselői, nincs itt Horvátország. Ugye hát csonka Magyarország országgyűléséről van szó. Tehát gyűljön össze a Magyarország gyűlés, a teljes. Töröljék el a törvénytelen ítéleteket. Tehát ugye itt nem feledkezik meg Deák Ferenc arról, hogy itt jó néhány embert 1848-49 szerepe miatt törvénytelenül elítéltek, ezeket el kell törölni. Ugye mondjuk úgy az uralkodók, Ferenc József kérjen bocsánatot, ha nem is szó szerint, de ugye hát a jog nyelvén. Ezt követően írja alá azt a bizonyos hitlevelet, amiben benne vannak ugye az áprilisi törvények, majd megkoronázzák magyar királyá. És amiután megkoronázták magyar királyá, létezik egy Magyarországgyűlés és egy magyar kormány, létezik egy osztrák országgyűlés, egy osztrák birodalmi gyűlés és egy osztrák kormány, na azután lehet elgondolkodni azon, hogy az áprilisi törvények hogyan fejleszthetők tovább, vagy belőlük mit lehet eltörölni, vagy mit kell eltörölni. Ugyanis Deák azt mondja, hogy az áprilisi törvények érvényesek addig, amíg a törvényes hatalom törvényes úton meg nem változtatja őket. Tehát Deák soha nem mondja azt, hogy az áprilisi törvények olyanok, mint a 10 parancsolat, hogy amit kőtáblába véstek, és nem lehet rajtuk változtatni. Nem, ezek sima törvények. Ember által alkotott törvények, amiket, amiken változtatni lehet, hogy változtatni kell, hanem célszerűen vannak megfogalmazva. Ezt leírja 1860-ban, leírja 1861-ben, és végül is ez az az út, ami elvezet a kiegyezéshez. Hiszen ha van egy törvényes alap, két fél, akkor paritásos, tehát 50%-os elven lehet tárgyalni arról, hogy nekünk mi nem tetszik, és nekik mi nem tetszik. És nyilvánvalóan mind a két félnek engednie kell. Miért? Mert léteznie kell egy birodalomnak. Miért kell létezni egy birodalomnak? Mert nincs más. Mert az osztrákoknak is kell, és a magyaroknak is kell. Úgy néz ki. Most az a probléma, hogy ekkor még úgy néz ki, hogy az osztrákoknak nem kell. Ugye Teleki László ugye öngyilkos lesz az országgyűlési időszak alatt. Hát ez a második nagy öngyilkosság, ugye a korszakon belül, a rövid egy éven belül, ugye Széchenyi, majd Teleki, hogy mi az oka ennek, ezt pontosan nem tudjuk, hát jó néhány alternatív van ebben, most nem mennénk bele, lényeg az, hogy Teleki László ugye öngyilkos lesz, és a vezér nélküli határozati párt leszavazza önmagát. Ugyan miért teszik? Miért adnak Deáknak egy esélyt? Pusztán Teleki halála miatt nem különösen valószínű. Inkább annak belátása miatt, hogy milyen konzekvenciákkal jár együtt a Teleki által kínált út. Fölmerik-e ezt vállalni? Reál politikus belemehet-e ilyen játékba? Amikor nem próbálja meg a végsőkig a tárgyalásnak az útját és lehetőségét. Mert hiszen Deák végkövetkeztetése is az, mint Teleki végkövetkeztetése. Hiszen világos, hogy Ferenc Józseffel nem lehet tárgyalni. Na de, hogy jutunk el ide? Tehát megpróbálkozunk-e az utolsó szalmaszállal, vagy mi csapjuk rá az ajtót a tárgyaló teremre? Most tehát ezért van az, hogy a határozatok elfogadják a feliratot kis többséggel, majd ugye ezt a feliratot Ferenc József visszautasítja egy leíratban, ennek hatására, hogy a Magyarországgyűlés kiír egy második feliratot, sokkal határozottabb hangnemben fogalmazott második feliratot, amelynek a végkövetkeztetése világos benne van a második feliratban, hogy ha Ferenc József ragaszkodik a törvénytelenséghez, akkor egy válságos szituációban nem számíthat úgy a birodalom minden területére, hát értem szerint Magyarországról van szó, mint ahogy számíthatna. Az a törvényes, ha nincsen törvényes kapocs, akkor nincsen érzelmi szál sem. Tehát nem lehet számítani a magyarokra. Ugye azt nem mondhatják, hogy na innentől kezdve ugye Magyarország mindent megtesz azért, hogy elszakadjon, mert hát értelemszerűen ilyet kimondani nem lehet, de a szavak és mondatok mögött ez az értelem húzódik. Történészek sok mindent megvizsgáltak már az elmúlt időszakban, hogy az első felirat nagy rokonságot mutat az ellenzéki nyilatkozattal, ugye az ellenzéki párt 1847-es nyilatkozatával, a második felirat nagy rokonságot mutat maga a szöveg megfogalmazása is, hát a mondat és képhasználata útján a függetlenségi nyilatkozattal. Tehát azok az emberek, akik ott ültek 1861 koranyarán a pesti országgyűlésen, azok tudták, hogy miről van szó, mit hallanak. Ők ott voltak, sokan ott voltak Debrecenben is közülük. Olvasták. Tehát világos és egyértelmű választ kapnak a föl nem tett kérdésekre. Ferenc József pedig ezután nem tehet más, mint föloszlatja 1861. augusztus 22-én a Magyar Országgyűlést, és úgy néz ki, hogy vége a magyar, tehát vége egy kiegyezési fordulónak, és megint a nagyhatalmi játékra csúszik át, hogy a Magyarország sorsa is, tehát lesz-e németettség, vagy nem lesz németettség, erről szól a 60-as évek első fele. Hát igen, a külpolitika most már a németettségről szól, ismételt, ugye egyre nagyobb elánnal. Világos és egyértelmű, hogy Németország előbb-utóbb létre fog jönni. Na most milyen Németország teremtődjön meg, ugye ez itt a kérdés. Ja, hogyha egyszerűsíteni akarunk, akkor azt lehet mondani, hogy porosz vezetésű Németország, vagy osztrák vezetésű Németország. Ugye porosz vezetésűt hívják kis német egységnek, az osztrák vezetésűt nagy német egységnek, egyszerűen területi alapon. Tehát ugye a porosz vezetésűben nincsenek benne az osztrákok, vagy az osztrák császárság, és ezért kisebb területű. Na most az osztrákok természetesen mindent megtesznek azért, hogy a nagy német egység jön létre. Ausztria számára föderalizáltabb német állam látszik kedvezőbbnek. Ugyanaz osztrák császárként, ugye német császár, vagy német császárként, ugye Ferenc József lenne ennek az államnak a feje, de magának az állam ügyeit egy 5 tagú tanács intézi el, ugye ahol a különböző nagyobb német államok ugye, hát beleszólhatnak az egységes német államnak az irányításába. Most ez a koncepció úgy néz ki, jobban megnyeri a franciáknak tetszését, mint a porosz koncepció, ugye amikor Bismarck, ugye akkor már Bismarck vezeti Poroszországot, Bismarck úgy gondolkodik, hogy egy közjogilag egységesített Németország, egy egységes vezetés alá kerülő Németországot kell megteremteni, és ebből ki kell zárni Ausztriát, igaz, hogy kisebb területen fog így létrejönni, de erősebb lesz, mert hiszen ugye van egy központi vezetése, aminek segítségével sokkal nagyobb ugye, nyomást tud kifejteni ugye, az európai hatalmakra, és Németország végre elérheti azt, ami számára Európában adott, tehát Európa vezető nagyhatalma legyen, mind gazdaságilag, mind politikailag. Na most emögött egy kis ilyen vallási hát, vetélkedés is lehet látni. Van ennek ilyen aspektusa is. A délnémet katolikus területek szemben kontra északi evangélikus területek. Az evangélikus Poroszország szemben ugye a katolikus Ausztria. Tehát ennek egy ilyen szárnya is van. Mondjuk ennek viszonylag kicsi a jelentősége, sokkal nagyobb az európai hatalmi játszma. Érdekessége, hogy a továbbiakban ennek a játéknak, hogy nem szabad kifelejteni belőle Oroszországot sem, ugye, amit akarnak az oroszok. Ugye azt láttuk, hogy az oroszok 1850-es évek elejéig ugye, az osztrákokat támogatják. Igen, nem, de az oroszok a Balkán felé nyomulnának. A Balkánnál az osztrákok azok, akik őket akadályozhatják. Ugye hát ez meg is látszott, hogy a krimi háború időszakában ugye Ausztria nem úgy állt Oroszországhoz, ahogy kellett volna. Most ezért, hogyha az osztrákok mögött ott van a német állam, akkor Oroszországnak nehezebb dolga lesz, hogy a Balkánon. Ezért ők a poroszokat kezdik támogatni. Ugye Poroszországnak, ugye Bismarcknak sikerül egy olyan konstellációt, egy olyan nagyhatalmi helyzetet elállítani, hogyha létrejön egy porosz-osztrák háború, akkor az oroszok vállalják azt, hogy nem támadják meg Poroszországot. Na most ez egy nagyon jó dolog, hogyha biztosak vagyunk abban, hogy egy ilyen háborút lokalizálni tudunk. Tehát aminek a célja csupán annyi, hogy az osztrákokat kiszorítsák magából a birodalomból. Tehát az oroszok gyakorlatilag a kis német állam mögé állnak. A franciák pedig hezitálnak. Tehát a harmadik Napóleon ekkor egy kicsit hezitál, és nem lép egyértelműen színre. Egy nagyon gyors háború következik be 1866-ban, ami hát elvezet a königgréci csatáig, a königgréci diadalig, ugye, ahol Bismarck, vagy a porosz hadsereg tökéletesen leveri, legyőzi az osztrák hadsereget, és kiderül königgréc után, kiderül, hogy létrejön a kis német állam. Tehát Ausztriának semmi keresnivalója nincsen a német államon belül. Na most milyen konzekvenciái, milyen következményei vannak königgrécnek? Mindenki számára tanulságos. Vagy hát, hogy kisnémet egység jön létre, ez világos. 2. Ausztria továbbra is létezik. Ugyanis Bismarck nem akar bevonulni Bécsbe, nem akarja fölbontani a birodalmat, szó sincsen arról. Ja, akárcsak harmadik napon 1859-ben, Bismarck is 1866-ban, csak ki akarja szorítani valahonnan. De a létét nem tagadja. Most tehát a magyar emigráció, ami arra alapozza politikáját, hogy Ausztriát, az osztrák császárságot megszüntesse, ismételten nem kap komoly támogatást. Az első szakaszban természetesen igen, ami után győzelem van, azután pedig nem. 30 napon is cserben hagyja a magyarokat, Bismarck is cserben hagyja a magyarokat. Ugye, amíg szüksége van, az emigráció addig használja. A másik fontos következmény ugye az, hogy a franciáknak aktivizálódniuk kell. Hogyha nem tesznek valamit, akkor a délnémet területek, akik eddig még nem, tehát itt a Bajorország környékére kell gondolni, a délnémet területek, azok a katolikus területek is vala előbb-utóbb ugye Németországnak a részét fogják képezni, és akkor valóban a Rajnánál ott bizony-bizony francia-német határ fog létrejönni. Tehát jön egy francia-német háború, amit valószínűleg a franciák talán előbb-utóbb el fognak veszíteni, hiszen az oroszok amott állnak. Tehát valamit tenni kell. A Magyarország számára mit jelent ez? Tehát úgy néz ki, hogy az osztrákokat legyőzték. Most aztán tényleg meg lehet gyorsítani, meg lehet szorítani az osztrák felet a kiegyezési tárgyalások során, és a magyar igények jobban érvényesülhetnek. Igen, ám, de ne feledkezzünk el arról, hogy sokan hallottak arról, hogy ugye 1866. augusztus elején Klapka György vezetésével egy légió érkezik Magyarország területre. Ez az úgynevezett Klapka légió. Most képzeljük el azt a szituációt, hogy a Klapka légió átlépi a magyar határt. Itt vannak a honvédek. Komoly támogatással, mert ekkor még ugye Bismarck mögöttük áll, mert még nincsen béke. Tehát Bismarck még használja a magyar kártyát. Itt vannak a honvédek, beléptek az ország területére, megírják az újságok, és nem történik semmi. Nincs forradalom. Klapka légió fogja magát, megfordul, és kivonul az országból. Ez egy arcú csapás mindenki számára, aki abban reménykedett, hogy valami történni fog. Nem történt semmi. Na most tehát Ausztria létezik továbbra is. Magyarországon nincsen olyan belpolitikai helyzet, ami forradalmat hozna létre. Az emigráció nem tud kínálni olyan alternatívát, amit a magyar belpolitikai élet elfogadna. Ezért nincs más út, ki kell egyezni. Az osztrákoknál mi a helyzet? Kiszorultak a német egységből. Nincsen nagy birodalom. Maradt ez a kicsi, ami itt van, ez a közép-európai. Előbb-utóbb bele kell törődni abba, hogy meg kell egyezni a magyarokkal. Hogy a magyaroknak van bizonyos menetrendjük, amit vagy elfogadunk, vagy velük nem lehet tárgyalni. Eddig elmegyünk, ugye 48-ig elfogadjuk, és majd utána tárgyalunk. Ők is engedni fognak, mi is engedünk. És így végül is eljutottunk magához, a kiegyezéshez. Ezek az alapelvek, mert hiszen nem esett szó sem a husvéti cikkről, nem esett szó egyetlen egy olyan dokumentumról sem, ami mondjuk 1865-66-ban fontos lenne, de ezek azok a folyamatok, amik odáig vezetnek minket, hogy bizony az éppen ülésező Magyarország gyűlés és Ferenc József meg tudja kötni azt a kiegyezést, hogy aminek eredményeképpen egy egészen új korszak kezdődik. Magyarország és Ausztria történetünk is, mert soha ne feledkezzünk el, hogy ez nem csak nekünk, hanem nekik is radikális változást hoz.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Pap József történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi tanára beszélt a kiegyezést megelőző évek politikai esemény sorozatáról. Műsorunk egy korábbi adásunk szerkesztett változata volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője, Túri Sarolta.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban a székelyudvarhelyi kis Szent Teréz római katolikus templomba látogatunk, ahol a házasság hete alkalmából Uzsajné Pécsi Rita, az Apor Vilmos katolikus főiskola főiskolai tanára, neveléskutató tartott előadást. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Jó estét kívánok, és nagyon-nagyon szépen köszönöm a nagyon nagy türelmet. Ma estére az érzelmileg is intelligens házasságról gondolkodunk egy kicsit. Intelligens házak vannak, meg okos eszközeink, meg okos ez, meg okos az. Vajon a házasságunk hogyan intelligens. Mert nem lesz elég az, hogyha csak tudjuk, ugye ez az IQ-féle intelligencia, hanem a szív intelligenciája, így is szokták nevezni, de hogy az érzelmek intelligenciája mire való? Miért fontos az, hogy a házasságunk érzelmileg is intelligens legyen? Mit is jelent ez? Tulajdonképpen az a tudatos rész, az a kis kéregecske, az az IQ mindannyiunknak az idegrendszerében. Tehát az a tudatos rész, amit el tudok határozni, amit mit tudom én, kigondolok, kimondok, nem tudom én ezeket. De képzeljük el ezt, hogy ez egy olyan pici-kicsi kis kéreg, hogyha lefordítanánk hosszmértékekre, akkor ez egy kis 11 milliméteres kis valami lenne. Ehhez képest az egész idegrendszerünk, ami a döntéseket hozza a házasságban is, az a nagyon nagy terület, az 16 kilométernyi. Tehát 11 milliméternek magyarázunk így egymásnak, hogy érted, fiam? Tudod, ezt így gondoltam. Igen, persze, hát fel, jó, igen. És a 16 kilométer jön, amikor a helyzet van. És mégse azt csináljuk. Tehát valahogy hányszor van ez így, hogy úri nő leszek, hát én így nem viselkedek, és tessék. Vagy hányszor elgondoltuk, hogy hú, mert igen, mert finom leszek, meg szeretem, na jó. Igen. És jön egy helyzet, egy szerda reggel, érted, és akkor ott füstölünk, nem borzalom. Tehát ez az, amikor a 16 kilométer dönt, az a nagyon nagy rendszer. És éppen ezért nagyon fontos lenne, hogy hogyan lehet ezt a nagyon nagy rendszert kézbe tartani. Mit tudunk ezért tenni, hogy ne söpörje el azt a kis 11 millimétert, amit úgy meggondoltunk, és valóban tényleg hát szeretük volna. Na most ebben ez az agykutatás segített igazából ebben, és megvizsgálta azt, hogy hogyan lehet bekerülni ebbe a nagy rendszerbe, és hogy tudjuk ezt kézbe tartani. Sokféle központot ismertünk addigra már az idegrendszerben, járásközpont, beszédközpont, emésztés, mindenféle, hát nem így, de ez semantikus ábrázolás, nem baj. Tehát sokféle központot, és érdemes volt lett volna, és keresték, hogy hol van az érzelmek központja. Nincs érzelmek központja, egyetlen egy idegrendszerben sem, vannak gócpontok, de érzelmi háló van, hogyha látják messziről is talán, ami minden központot, minden központtal összeköt, mindenkinek az idegrendszerében érzelmi háló van. A férfiakéban is, tehát mindenkiében van. És ez azt jelenti, hogy, de tényleg, szóval azt jelenti, hogy mindennel jár érzelem. Tehát mindennel, akár ülünk, akár állunk, akár alszunk, föl is ébredünk az érzelmekre, tehát ez még akkor se csitul el, mindennel jár érzelem. Legfeljebb nem fejezzük ki, nem úgy fejezzük ki, nem azt fejezzük ki, nem akarjuk kifejezni, nem tudjuk kifejezni, mindegy, de mindennel jár érzelem. Ugyanebből következik, hogyha az érzelmi hálónak egy kicsi kis pontjára egy inger jön, bármilyen kis inger, egy kedves tekintet, egy érintés, egy zene, egy emlék, egy illat, egy szóval sok minden, érzelmi inger, és gondolják meg, hogyha egy sűrű hálót megcsipkedek egy helyen, mi történik? Hát mozog az egész. Tehát bemozdul a személyiség. Így is mondjuk érzelmi inger esetén megmozdul az egész személyiség. A kisgyerekeknél lehet ezt jól látni, azonnal kidugja a nyelvét, minden ugrándozik, mindenféle. Nagyobbaknál már nem annyira, de mindig tudhatjuk, ha érzelmi inger éri a társunkat is, akkor megmozdul az egész személyiség. De ez lehetőség is arra, hogyha érzelmi inger éri a másik szemét, ugye, akkor lehetőségem van arra, hogy az egész személlyel kapcsolatba kerüljek. Tehát, hogy tényleg hassunk egymásra, hogy valóban tényleg találkozzunk. Majd erre is kicsit visszatérek. Tehát azt mondjuk, hogy érzelmi inger esetén bemozdul ez a személyiség. Nagyszerű. Eddigre már tudhatták, az agykutatás itt szintén sokat segített, hogy ennek a kéregnek van intelligenciája, ez az IQ. Adatokat, tényeket megérteni, nem tudom én következtetni, memória, tudatosítás, számolás, elemzés, nem? Jó. Ez az IQ. De ezen a ponton ugye kiderült az, hogy nem csak a kéregnek van intelligenciája, hanem van a hálónak is, ez az EQ, az emocionális intelligencia, az érzelmi intelligencia. Tehát a háló intelligenciája. Na most, az IQ-ról tudjuk azt, hogy mindenki kap egy zacskónyit a születésekor, ugye? Tehát egy meghatározott mennyiség van. Nem kellett félni, de ennyi van. Tehát ezt ki lehet bontogatni, fényezni, meg mindenféle, de nem lehet növelni. Tehát tényleg olyan, mint a magasságom. Tehát kihúzhatom magam, kis magassarkú cipő, ez meg az, jó? De nem leszek olyan magas, mint itt önök, szerintem mindenki. Magasabb nálam.
Nem baj, de nem leszek. Ilyen az IQ, tehát megvan a meghatározott mennyisége mindenkinek. Nem olyan nagy baj ez, csak így van. Ellenben itt van a háló, amikor azt mondtuk, hogy a hálónak is van intelligenciája, de ennek az a tulajdonsága, hogy ez egész életünkön át fejleszthető. Tehát most is, házasságban is. Mindig fejleszte, mindenkinek van esélye, mindenkinek. Nem lehet azt mondani, hogy jaj, ez leállt 7 évesen, 17 évesen, nem? 20-23 éves korig nagyon dúl, de utána is rendszeresen keletkeznek rajta új és új idegrendszeri kapcsolatok. Tehát semmi esélye annak, semmi létjogosultsága annak, hogy azt mondjam, hogy én már csak ilyen vagyok, hát ami a szívemen, a számon, tudod, ilyen szókimondó az egész család, nálunk a dédi is ilyen volt, és ilyen a család, tudod? Hát tudod, milyen a dédi? Hát neveletlen, meg te is. Az egész család úgy, ahogy van, ha ezt mondod, kész. Mert ezt lehet nevelni. Tehát egyszer, és itt kezdődnek ezek, itt kezdődik az a kérdés, az érzelmileg intelligens házasság, hogy ezek a területekhez valójában hozzáférünk, és csinálunk ezzel valamit, vagy egyszerűen azt mondjuk, hát édesem, így jártál, elvetti feleségül, ilyen az egész család, most mit csináljak már? Szóval ez nem így van, nevelhető. De ebből az érzelmi intelligenciából nem kapunk egy zacskónyit se, senki. A teremtő így rendelkezett, hogy ebből mindenki csak egy kis csirányit kap. Ezzel születünk, minden élő ember, pici kis érzelmi intelligencia lehetőséggel. És ha nem csinálunk vele valamit, vagy nem jól csinálunk vele valamit, akkor ekkora marad. Tehát lehet, hogy valaki már 47-es lábon él, és X cafrang van a neve előtt, és magas polcokon csücsül, és az érzelmi intelligenciája még mindig ekkora. Hát ez elég baj egy munkahelyen, de vészes egy házasságban. Vészes. Azért vészes, mert ott nagyon közel élünk egymáshoz, és minden nap előjön ennek a készségnek, képességnek a hiánya. De mivel, hogy azt mondtuk, hogy ez mindig nevelhető, és egész életünkön át nevelhető, és mindenkinek van esélye, az anyósodnak is, ezért nagyon érdemes vele foglalkozni, hogy mit lehet ezzel tenni, ugyanis az érzelmi hálón hozzuk a döntéseinknek a 70%-át mindenki. Tehát a döntéseink 70%-át. Tehát a házasságban is. Az, hogy kitartok, hogy hűséges vagyok, hogy visszaszólok, hogy megteszem, hogy nem, hogy melletted maradok, hogy segítek ebbe, vagy hogy mindegy. Ez az összes döntésünk 70%-át az érzelmi hálón hozzuk. Csak 30%-ot vagyunk képesek itt kéregen dönteni. Csak az a baj, hogy amikor elönt a lé, már pedig ez néha előfordul, akkor pont az a kéreg, tehát az záródik. Tehát akkor vagy abban a helyzetben, hogy te Úristen, hát hogy viselkedtem, így sose akartam. Amikor elhatároztad, hogy én úgy nem fogok, mint anyám, tehát én nekem anyukám nagyon szelíd nő, de mondjuk valaki elhatározná, hogy mert amikor megmérgesedett, fú, akkor föltölt az órát, ott hagyta, igen, csöndbe, így elvonult, így csöndbe, és hozzávágtam, mit tudom én, mit. És akkor én elhatározom, én sose fogok így, mint anyám. És amikor elborul a lé, ugye eldönt a lé, hát még a szög is ugyanaz lesz, amivel anyát szokta. Hát az a helyzet, mert a minta nagyon nagy, nagyon erős, és ilyenkor az érzelmi háló dönt, és nem az a bizonyos racionális. Tehát itt nagyon fontos lesz, hogy mit teszünk ezzel az érzelmi hálóval, és ezt viszont a készségekkel lehet majd nevelni. Ne féljenek, nem lesz ilyen elméleti, mindjárt átérek a hétköznapra. Na most, azt mondjuk a készségek. Itt vannak ezek az adottságok. Ez az embernek az adottságai. A termetem, a vérmérsékletem, a barna szemem, a 36-os lábam, az IQ is ide tartozik, adottság. Érted, amivel születünk? Amivel heted iziglen meg vagyunk áldva, ezzel jöttünk. Vigyázz, ez nem sok. Ez csak 20-30% összesen. Tehát nem sok. Tehát ettől még, tehát nem lehet erre se azt mondani, hogy hát, na. Szóval nem sok. És szaggatott vonallal lehet ábrázolni, ez nem látszik nyilván, mert már én se látom, nem ám, hogy ott. Tehát nem baj, nem érdekes. Azt jelenti, hogy az adottságok érvényesülése nem automatikus. Tehát hiába vannak valakinek nagyon-nagyon jó adottságai, azok nem sétálnak be egy jó pályára csak úgy magától. Hát ezt nagyon jól látjuk, hogy születik a gyerekünk, ugye, jönnek azok a jósoló rokonok, és megmondják, hogy micsoda jó mozgása van, ebből atléta lesz, ebből milyen borotva füle van, ebből zenész lesz, hát menj oda egy 10 év múlva, és hiába van valakinek akármilyen jó mozgása, ha utál izzadni, abból nem lesz atléta. Soha. Ugye? És akármilyen a fülhallása, hogyha -5 percet gyakorol azon a hangszeren, nem lesz belőle zenész, ugyebár. Nekem van egy, szóval én zenei pályán indultam, 4 gyerekünk van, és hát tudtam az első pár hétben, hogy melyik gyerekünknek borotva a füle, tényleg éles, mindenféle. A -5 percet teljesítette abszolút, ugye? Soha nem csomagolta ki a csellót a csellóra előtt, hanem így szállította oda-vissza. Tehát ez szerintem -5 perc. Aranyos a gyerek, de nem lett zenész, de lehetett volna. Mindegy. Tehát azt jelenti, hogy a jó adottságok egyáltalán nem vonulnak be arra a pályára, de a szerencsétlenek se. Tehát az adottságok nem olyan meghatározók, nem hivatkozhatunk rá, hogy hát ugye már, hát most na, mert a gének. Hát a gének nem ilyen erősek, mert ugye vannak alvógének, azoknak kell inspiráció, mindenféle, vannak a génplaszticitást is ma már ismerjük. Tehát a környezet, a terep, a gyakorlás, a tapasztalat rengeteget ír még a géneken is. Tehát azt mondjuk, hogy nagyon fontos lesz ez a terület, a készségek területe. Jó. A készségek nagyon nevelhetők, nagyon jól dolgozhatunk velük, és nagyon jól formálhatják, vagy tolhatják erre-arra még az adottságokat is, és kibontakoztathatják az adottságokat is erre, vagy arra, vagy éppen az ellenkező esetben. Ebben az esetben talán érdemes majd bejátszani, megnézni, akkor is bejátszottam Nick Vujicsicsnak az esetét, akinek nagyon... nagyon pocsik adottságai voltak, ugye kéz és láb nélkül született Nick Vujicsics, és... hát azért 8 évesen szembe kellett vele néznie, hogy hát nem lesznek barátaim, nem tudok sportolni, nem lesz feleségem, talán családom se, munkám se, gyerekeim se, valami. Tudod mit? Másnak magyarázd azt, hogy kéz és láb nélkül lehet boldogan élni. Mert hogy túl lehet élni, ez lehetséges, de boldogan, azért az nem lehet. És nagyon másfele alakult az élete, hát szóval, ugye nem lett egy depresszív alak, nagyon szép épp hölgy lett a felesége, aztán született egy kis fiúcskájuk, és kitalálta, itt van rákötözve, talán kicsit látják, ugye, kitalálta, hogy lehet vele biciklizni, aztán született még egy fiúcskájuk, és utána körülbelül 2 évvel ezelőtt ikerlányok is születtek a családban. Hát most így nagy családban élnek, nem múltak el a nehezek. És bizony ki kellett találni azt, hogy hogy kapcsolom fel a lámpát kéz nélkül. Hogy fogom meg a feleségem kezét, mikor kezem sincs. És hogy mi emeli ki őt. Mi az, amivel rájön, hogy a feleségem szívét meg tudom fogni úgyis, ha nincs kezem. Mi az, amit így emleget, és azt mondja, hogy a hála, a türelem, a humor, a probléma megoldó képesség, a kudarctűrő képesség, az újrakezdés, a gyerekek, a kreativitás például, ez mind érzelmi intelligencia készség volt. Ez egy se IQ, egy darab se. Tehát nem baj, ha van az IQ, de ami azt alkalmazza, ami majd azt valahová, tehát valamilyen irányba bele tudja, tehát be tudja fogni a lovat abba az irányba, az az érzelmi intelligencia. És pontosan ez az, ami a házasságban nagyon-nagyon erősen hiányzik, ebben a nagyon, vagy hát hiányzik, vagy nagyon jó, hogyha megvan, hogyha ennyire közel élünk egymáshoz. És ezért kell megnéznünk azokat az érzelmi intelligencia készségeket, amelyeket majd tudunk használni így a házasságban, akkor, hogyha tényleg azt lehet mondani, hogy intelligens a házasságunk, vagy érzelmileg is intelligens a házasságunk. Na most ott vannak azok a készségek, a piros az érzelmi intelligencia területe, a zöld az IQ, tehát látják, hogy jó a helyzet, mert az IQ egy nagyon kis rész csak, tehát egy 20%-nyi, nem több. Tehát ez az, amikor adatokat, tényeket megjegyzünk, stb. Számolunk, elszámolunk, elemzünk, hát erre nem mindig van szükség a házasságban, azt gondolom, vagy inkább a legfontosabb dolgok nem megszámolhatók, nem elemezhetők, és nem minden segítünk majd azon a kapcsolaton, amit minden nap élünk. Itt vannak az érzelmi intelligencia készsége, ezt most csak én nagy vonalban mutatom meg, és utána szép apránként megnézzük, hogy ezek mit jelentenek a házasságban. Tehát, hogy melyek azok a készségek, amelyeknek működni kell a házasságban ahhoz, hogy ne csak ez a terület legyen meg, amit szép tudatosan elhatároztunk, hanem ez, amelyik majd működteti még ezt is. Itt vannak ezek a készségek, az affektív készségek, részletesen el fogom mutatni, és meg sok ilyen gyakorlati példát is nézünk hozzá. Konkrét érzelmeket átélni tudni. Hát erre valaki azt mondta, hogy igen, hát persze, igen, hát ez nem nagy izé, élünk, mirulunk, azt sírunk, nevetünk. Nem, nem, mert egyszerűen ezeket nem csak tudni kell, hanem akkor kezdődik, amikor megborsózol, amikor úgy tényleg megérint, azért, vagy sírni, nevetni, örülni, gyönyörködni, kíváncsiskodni, érdeklődni, megrendülni, fájdalmat érezni, de ezeket át kell élni, és azért mondom ennyire hangsúlyosan, mert sokszor át kell élni ahhoz, hogy működjön. Ahhoz, hogy például magunkban felismerjük, hogy ne legyen az, hogy nem vagyok mérges, de ez az igazság, hát gondolkozz el rajta. Mi ez? Hát dehogy nem vagy mérges, több évtizede mérges, vagy lehet, hogy nem is rá. Érted? És mégis, mert nem ismerted fel magadban azt, és nem is tudtad kezelni. Vagy például itt van, amikor azt mondjuk az érzések azonosítása, például felismerése az arcon. Az arcon rengeteg érzést lehet felismerni, de csak tapasztalattal lehet megtanulni. Tehát, hogy mi van az arcodon. És gondold el, hogy hány ilyen lehetőség van. Van vagy 200 arcizmunk. 200. És ezek közül az a bizonyos kis 11 milliméter csak pár százalékot irányít, és az összes többit azt a 16 kilométer irányítja. Tehát nem vagy ura magyarul. Tehát kiül az arcodra, de kiül a másik arcára is. És ő is ezt tudja érzékelni, ha egymás szemébe nézünk. Sokszor. Volt egy nagyon érdekes tapasztalatom, egy ilyen vezetőképző, csúcsvezetőképzőknek volt egy ilyen, nem tudom, előadás, egy külföldi tréner volt, és én csak fordítottam. És mesélte ezt a dolgot, hogy képzeljék el, hogy az egész emberiség, tehát bárhol, bármilyen kultúrában 7 darab alapérzést egyformán fejezünk ki. Mindenki nagy szemekkel csodálkozik, mindenki így undorodik, 7 alapérzés, nem sok, hát ez nem sok, és ezt mindenki így csinálja. Tehát elmész a busmanokhoz, és így csinálnak, akkor undorodnak, szaladjál. Pedig nem tudsz busmanul. Tehát 7 darab alapérzés, nagyon jól meg tudnánk egymáson ismerni. És képzeljék el, hogy hát csúcsvezetők voltak, ismerték, hogy igen, Paul Ekman, ő kutatta ezt a dolgot, jaj, de jó, mindenféle, ekkor meg akkor, jó. És akkor fogta ez a tréner, és feltette ezt a 7 alapérzést így képekben, és ezeknek a csúcsvezetőknek az volt a dolga, hogy mint az oviba így összehúzzák, hogy ez az undorodás, ez az öröm, ez a tarara. Aha. Nem értek el 30%-os eredményt. Meg is voltak sértődve, hogy biztos csavar volt a feladatban. És mondta ez a tréner, hogy uraim, nem volt csavar a feladatban, csak az lehetett, hogy amikor önök utasításokat osztogattak, akkor senkit nem érdekelt a másik arca. Tehát nem néztek rá, és nem tudták megtapasztalni azt, amit egy ilyen beszélgetésben, amikor egymás szemébe nézünk, akkor úgy érezzük, hogy ha most csodálkozik, most rosszul esik, most én, és ezt így lehet csak megtanulni. De ezt nagyon meg kéne tanulnunk, hogy amikor a másik arcán valami megjelenik, hogy az elutasítás, vagy csak a feje fáj. Vagy miért fáj a feje? Ugye? Szóval ezek nagyon finom kis érzékelések, de azt hiszem, hogy nagyon nagy jelentősége van. Hát érzékelem, hogy érzékelik. Na. Szóval ezek például, de majd mutatok még más példát. Ott vannak a kognitív készségek, na ez is egy nagyon fontos rész, ez minden, ami belül így megmozdul. Lelkesedés, érdeklődés, nyitottság, kíváncsiság, nyitottság egy másik emberre, nyitottság egy másik megoldásra, nyitottság egy másik kultúrára, egy másik, nem tudom én, útvonalra, egy másik ízre, egy másik konyhára. Hát gyereke, két kompatibilis család nincsen az égvilágon. Ha legjobban házasodtál, akkor se. Tehát az a két család két nagyon más kultúrát hoz. És ott kell egy nagyon nagy nyitottság. Ez nem belátás kérdése, ez érzelmi intelligencia kérdése, hogy tudok-e nyitottan viszonyulni, érdeklődve viszonyulni esetleg a ti családi szokásaitokhoz. Ugye biztos vagyok benne, hogy mindenkinek nagyon nehéz is lehetett, hogy például a karácsonyi szokásokat úgy összecsiszoljuk. Mert nálunk ilyenkor jön az angyalka, nálatok meg olyankor jön az angyalka, nálunk meg ekkor eszünk, de nálunk nem eszünk, de ti egyetek, de mind nem tudom. Tehát ez ilyen picikéket, vagy amikor nem tudom én, hát anyósod krumpli levese. Hát emberek, hát nekem nagyon jó anyósom van, de nagyon emlékszem arra, hogy amikor úgy először fiatalasszony koromban úgy főzögettem, vagy valami, és oda mellém sodródott, és akkor így csak úgy azt mondta, hogy hát édesem, ezt nem így szoktuk. Hát elég nagy nyitottság kellett ahhoz, hogy megkérdezem, hogy miért anyuka, hogyan? Szóval ezek is azok a készségek, és mindjárt mutatom, hogy ez miért annyira érdekes, hogy nem lehet ezt ugye IQ-ból megoldani. Tehát ezek azok a bizonyos mozgatós készségek. Itt vannak a társas készségek, na hát ez aztán reggeltől estig kell. Vezetés, alkalmazkodás, tolerancia, kommunikáció, empátia, minden, ami társas, hát egy társas életben ugye az egész élet az. Tehát még a szuszogásunk is társas, mert miért horkol, meg miért nem horkol, meg miért hideg a lába, meg miért meleg. Tehát mindegy, kinyitja ez ablakot, vagy mindegy. Szóval ez mind társas, de ez is egy intelligencia, egy valami, hogy ebbe össze tudunk-e hangolódni, hogy tudunk-e esetleg váltani a feladatok között, hogy most vezetni kell, most meg alkalmazkodni kell. És ezt nagyon sokszor elszoktuk annyival csapni szépen, hogy jaj, hát ez olyan kis vezető típus, mindig ez volt, ez meg olyan kis csapattag típus. Hát aki ilyet szól, az egy dilettáns típus. Azért, mert az adottságokban lehetsz ennyire típus, ott abban a kicsikében biztos hátul is látják. Az összes többi nevelés és önnevelés kérdése. Mindenkinek kellenek a vezetői készségek. Idődet beosztani, vezetői készség. Hát nem mondhatod azt, hogy figyelj, én örökké kések, mert ezt jókor mondom most. Szóval nem mondhatod. Mert én olyan típus vagyok, vagy valami, ugye? Hanem ezzel lehet dolgozni. Tehát egyszerűen ez egy vezetői készség, az idődet beosztani. Mondjuk az előttünk lévő kamion idejét nem tudtam. Tehát érted, ez egy vezetői készség. És hányszor volt ez? Hát házasságunk elején nagyon sok problémánk volt ebből, ugye, hogy jó, hát ugye össze kell csiszolódni, és akkor nem tudom én, hogy készítem a vacsorát, ugye, mindenféle, és akkor csak nem jön, de múltkor sem, meg akkor sem, és elég volt már, érted, csak mindenféle, na szóval minden. És akkor, mikor hazajön, és akkor persze tele voltam vele, hogy de miért nem, de legalább szóltál volna haza. És akkor neki a másfél órás készítés, ez nem sok, nekem meg sok volt. Tehát érted, és akkor ez most micsoda? Mert nem bízol bennem, de bízom, de akkor miért nem szólsz haza? De hát tudod, hogy dolgom van, de miért nem szólsz le? Na szóval ez is az. Tehát, hogy ezeket össze tudjuk-e valahogy hangolni, meg tudjuk, és nem lesz-e minden alkalommal az, hogy akkor most már megint, mert ezek az apró dolgok kezdik ki egyébként a hűséget is. Tehát biztos, hogy nem az a hűségnek az első kikezdés, meglátsz valakit és beleszeretsz, ilyen is van, de az könnyebb azért könnyebb kézbe fogni, mint ezeket az aprókat, amelyek szép lassan érted, széttolnak minket, mert már megint. És ezek a készségek ide tartoznak.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz római katolikus templomba látogattunk, ahol a házasság hete alkalmából Uzsajné Pécsi Rita, az Apor Vilmos katolikus főiskolai tanára, neveléskutató tartott előadást. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!